Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Azt az elmúlt évtizedekben már mindenki megtanulhatta, hogy a gazdagok offshore-ba rejtik az adóalapjukat, az adóztatás elkerülése véget, de ehhez külföldre kell vigyék a pénzüket. Az utóbbi években viszont létrejött egy újabb lehetőség a gazdagok adó optimalizálására, és ehhez ki sem kell vigyék a pénzüket az országból. Ez nem más, mint a magántőke alapok rendszere. Virt Zsuzsanna tényfeltáró újságíróval fogok beszélgetni ebben az epizódban arról, hogy mik is ezek a magántőke alapok, milyen elvek alapján jönnek létre, körülbelül hány van belőlük Magyarországon, mekkora pénzeket rejtenek, és milyen trendeket látunk nemzetközileg a magántőke alapok körül, ez következik ebben az epizódban. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Szerintem ugorjunk bele a kellős közepébe, tehát majd kitérünk mindenfajta részletekre, de a hallgatót szerintem leginkább az érdekli, hogy mi egy magántőke alap. Tehát szerintem kezdjük azzal, hogy az elején próbáljuk meg egy kicsit definiálni, hogy mi ez egyáltalán.
A magántőke alap az egy elég sajátos befektetési forma Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is létezik, tehát másutt is van ilyen. Magyarországon azért lett olyan speciális, mert elkezdték bizonyos üzleti körök ezt nagyon nagy lelkesedéssel használni. De egy olyan befektetési formáról van szó, ahol befektetőknek egy zárt csoportja, az beteheti egy kalapba a pénzét, és azt a pénzt ő helyettük egy alapkezelő cég fogja fialtatni. Tehát a pénz fölötti rendelkezésnek a jogát azt átadják egy alapkezelő cégnek, viszont a profitot, amit a befektetésekkel megtermelnek, azt lényegében a tulajdonosok, tehát a részvényesek fogják megkapni a végén. Ez annyiban speciális, hogy ugye a rendelkezést elvesztik fölötte, de a tulajdonjog az megmarad.
Jó. Amikor azt mondod, hogy befektetők, akkor ugye gondolhatnánk azt, hogy ilyet akárki alapíthat, és hát persze jogilag akárki alapíthat, de hogy a szabályozás szerint itt van egy minimum összeg, ha jól emlékszem, 10 000 euró az, ami fölött be lehet egy ilyen beszállni. Tehát tulajdonképpen elég gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyet létrehozzon az ember.
Én is így emlékszem, igen, tehát egy nagyobb vagyonnal rendelkező üzletembert az, aki tipikusan magántőke alapba fekteti a vagyonát. És hát azért is, mert azért ezek a ilyen magas szinten, vagy ilyen nagy méretű pénzösszegeknél már más szempontok is bejönnek azon kívül, hogy csak egy befektetést keresünk, ami jól fial, és itt például jön be a képbe néhány olyan jellemző, ami már az offshore cégekhez teszi hasonlóvá ezt az egész konstrukciót. Szerintem két ilyen elem van, az egyik az a rejtőzködés lehetősége, amit ez biztosít, tehát egy magántőke alap az egy olyan forma, amire nem vonatkoznak a cégnyilvánossági szabályok, mint egyébként ugye minden cégre Magyarországon, hanem csak a magántőke alap kezelő cégre vonatkoznak a cégnyilvánossági szabályok, tehát annak a vezetője, tulajdonosa tulajdonképpen nyilvánosan megismerhető, de az, hogy a magántőke alapban kinek a pénze van, és kinek a pénze forog, az nem ismerhető meg.
És az a másik elem, ami... azt mondtad, hogy két ilyen előnye van.
Igen, a másik az pedig az ilyen adóoptimalizációs lehetőségek, amik ezzel járnak. Én nem vagyok adózásban, pláne ezen ilyen magas szinten nagyon jártas, de ha jól tudom, akkor lényegében csak a profit után kell adózni, amit megtermel a magántőke alapban levő pénz, és azt is így az osztalékhoz hasonlóan, tehát viszonylag kedvezően, tehát úgy adóznak a profit után, mint hogyha osztalékot vennének föl egy vállalat nyeresége után. És hát ez azért elég jelentős előnyöket kíván.
Vagy kínál. És hogyha nyeresség után adózik, akkor gondolom, ugye ez azt jelenti, hogyha megfelelő költségeket tud előállítani, akkor minimalizálni tudja azt az adóalapot, ami után adózik egyáltalán.
Így van.
Jó, akkor menjünk egy kicsit bele a... ennek az egésznek a történetében, mert hogy ugye kezdetben volt az offshore, de hogy az offshore-t is az elején nagyon nem ismerték az emberek. Tehát én meg emlékszem arra, hogy 2000 környékén, amikor offshore-t emlegettünk, akkor az emberek nagy részének az volt a fejében, hogy ez valami írtózatosan elit-elit dolog. A felső, mondjuk, mit tudom én, 0,1%-nak a játéka, nem egy jelentős tétel. Sőt, én még arra is emlékszem, amikor konkrétan ilyen összeesküvés elméleteknek gondolták azt, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy offshore. Aztán szépen lassan világossá vált, hogy már pedig ez van, nagyon sok mindenki használja, messze több, mint a 0,1%, cégek is használják, tehát hogy ez egy iszonyatosan kiterjedt jelenség a világban. És mára azt hiszem, hogy az offshore a leszivárgott a hétköznapi ember beszélgetéseibe, és én hallom azt, hogy egészen egyszerű emberek is tudatában vannak annak, hogy az offshore az létezik, és ott pénzt mentenek ki az adózás elől. És tulajdonképpen ugye az offshore-hoz kell külföldön egy offshore joghatóság, tehát egy olyan ország, ahova elviszed a pénzedet Magyarországról, vagy abból az országból, ahonnan menekíteni akarod, és tulajdonképpen ennek a magántőke alapnak az az előnye az offshore, az egyik előnye az offshore-ra szemben, hogy itt nem kell kivinni a pénzedet az országból. Tehát ez benn marad Magyarországon, vagy az adott országon belül.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Így van, igen. És hát azért én hozzátenném azt, hogy az offshore így az elmúlt évtizedekben Magyarországon ilyen politikai színezetet is kapott, tehát azért voltak politikai összeütközések azzal kapcsolatban, hogy kinek van offshore cége, és miért van offshore cége. Ugye se az offshore, se a magántőke alap nem egy illegális dolog alapvetően, tehát nincsen alapvetően semmilyen olyan törvény, ami tiltaná, hogy bárki offshore céget alapítson, vagy magántőke alapba tegye a pénzét. Ezzel elvileg nincsen semmi baj, mégis ugye mivel a vagyonkimentés, meg az adóoptimalizálás, vagy hát adóelkerülésnek egy ilyen szimbólumává vált az offshore Magyarországon, én szerintem nem feltétlenül szívesen vallja be, akinek offshore cége van, hogy ilyen módszereket is,
erre vagy ilyen módot használ. Hogy legális vagy nem legális az offshore, erre én két dolgot szoktam mondani. Az egyik az, hogy ugye erre szokták azt mondani, hogy akik Anna Frankot elvitték, azok a jog szerint cselekedtek, és akik Anna Frankot bújtatták, azok a jog ellenére cselekedtek. Tehát attól, mert valami jogos vagy jogszerű, attól még nem feltétlenül morális. De ráadásul ugye van olyan offshore elég jelentős részben, ami ráadásul nem is jogszerű. Tehát ugye a nemzetközi adójogi szabályozások, hogyha ha külön arra hozol létre offshore cégcsoportot, hogy az adót minimalizáld, elkerüld, akkor ennek egy nagy része egyébként a nemzetközi adójog szerint sem legális ráadásul. De igen, tehát hogy ez kérdés, azt biztos, hogy a nemzetközi offshore adóelkerülés az kapott egy erőteljes stigmát, és ezért nem szívesen vallják be, vagy egy negatív konnotációja van, viszont a magántőke alap az egyelőre nem viseli magán ezt a stigmát, tehát ha azt mondod, hogy magántőke alap a hétköznapi életben, hát a túlnyomatosság nem is tudja, hogy ilyen létezik, aki meghallott róla, az hát olyan, mint egy befektetési alap, hogy az valami pénzügyi intézmény, ami olyan semleges, nem?
Valóban, csak szerintem ott válik érdekessé a dolog, ugye, amit említettem, ez a rejtőzködés lehetőségének a biztosítása az offshore és a magántőke alap esetében is, hogy mennyire lettek, hogy mondjam, idegesek attól a magántőke alapoknak a tulajdonosai, amikor megtudták azt, hogy valamilyen úton, módon mégiscsak kiszivárgott az ő kilétük, vagy egy részüknek a kiléte. És ugyanez az offshore cégekre is igaz, hogy ugye itt Európában egy csomó olyan szabályt hoztak, ami valamilyen módon kötelezővé teszi azt, hogy itt ezeknek a entitásoknak is a tényleges tulajdonosai nyilvánossá váljanak, és ezek a tényleges tulajdonosok nem igazán örülnek neki, és nagyon sok követ meg tudnak mozgatni azért, hogy ez ne maradjon így, tehát az offshore cégeknek a gazdáira is gondolok. ezen a téren. Európában nagyon sok vita volt ebből, bírósági eljárások, lobby tevékenység.
Menjünk bele egy kicsit, mert itt nagyon érdekes szerintem az Európai Uniónak a szerepe ebben a történetben, illetve az, hogy mondjuk nyugat-európai adóparadicsomok hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Bucski Péternek volt egy remek cikke a G7-en, ahol földolgozta ennek a történetét, és ő például azt írja, hogy itt az Európai Unió kezdetben egy egészen pozitív szerepet játszott, hiszen 2014-ben, ha jól emlékszem, hoztak egy jogszabályt, ami kötelezte az államokat arra, hogy az ilyen típusú tulajdonlásokat, ezeket regisztrálja, tehát akár magántőke alapra gondolunk, akár offshore-ra, a tényleges tulajdonosnak a kilétét regisztrálja. Ez egy pozitív szerep, a sokat szidott Európai Unió itt egyszer meglehetősen hasznossá tette magát.
Hát nagyon, nagyon hasznos ez, hanem így az újságíróknak az álma, hogyha elképzeljük, hogy van egy olyan adatbázis, amiben bemegyek és megkeresem kikeresek egy céget, amiről eddig nem lehetett tudni semmit, és akkor ott lesz valakinek a neve. Aki
ha jól tudom, az csak 2017 óta van, igaz? Tehát én, ha jól tudom, hogy 2014-ben csak az államok regisztrálták, tehát akkor még újságíró számára nem volt kereshető, és ti újságírók 2017 óta kereshetitek, tehát kötelezővé tette az Unió a tagállamoknak, hogy olyan adatbázisokat működtessenek, ahol fölmész egy, jó, fizetned kell valamennyit, de fölmész egy adatbázisba, és bármilyen cégnek, vagy bármilyen alapnak le tudod keresni a tényleges tulajdonosait.
Így van, így van. Tehát egy néhány év alatt épült ki a rendszer. Én szerintem már az sem volt nagyon népszerű az államok körében sem, meg az üzletemberek körében sem, hogy ezt fel kellett állítani. Ezeket ugye UBO adatbázisnak nevezik, Ultimate Beneficial Owner-nek szokták nevezni angolul, és hogy felálltak ezek az adatbázisok, és ha én jól emlékszem, akkor ennek a nyilvánossá tételének az adott egy nagy lökést, amikor a Panama iratok történet robbant a sajtóban, és ugye kiderült az, hogy milyen iszonyú széles körben használják az offshore-t adó és vagyonátmentésre és a vagyontárgyaik elrejtésére üzletemberek, és akkor utána az EU vett egy nagy levegőt, és hozta ezt a szabályt, hogy ez nyilvános legyen, és egyébként aztán még évekig sikerült is, tehát ugye ez sokáig elhúzódott. És hogyha jól emlékszem, például a magyar tényleges tulajdonos adatbázis az 2021-ben lett végül nyilvános. Hogy mikor született meg pontosan, azt nem tudom, de hogy egy ilyen elég fiatal képződmény. És aztán rögtön, nem sokkal azután, hogy ezek nyilvánossá lettek, ezek az európai adatbázisok, bizonyos megkötésekkel, ahogy mondtad, rögtön elkezdtek lobbizni az ellen üzleti körök, hogy ez így nagyon nem jó, hogy ők veszélybe kerülnek ezáltal, hogy ezt nem szabadna nyilvánossá tenni, és aztán utána el is indult egy illetve több bírósági eljárás, és ennek lett az a vége, hogy tavaly év végén az Európai Bíróság, de remélem, hogy jót mondok, hogy melyik bíróság volt az, amelyik úgy döntött, hogy tényleg túlzás volt az eddigi szabályozás, és a következő néhány órában már több olyan európai állam volt is, amelyik rögtön megszüntette a hozzáférést a saját adatbázisaihoz.
De ja, én meg is kerestem ezeket az államokat egyébként, tehát ez nagyon sokat mond, hogy melyek ezek az államok, tipikusan egyébként az offshore-ban érdekelt államok, Ausztria, Belgium, Málta, Hollandia, ezek mind valamilyen módon.
Luxemburg, Németország is, ha jól emlékszem, ők is.
Azt akartam mondani, igen, Luxemburg, ami ugye köztudottan egy masszív offshore központ, Belgium szintén, Málta szintén, Ausztriának is vannak elég jelentősen offshore jellegű működései, Hollandiának is, az egyetlen talán ezek közül, amelyik nem az érdekes módon Németország, amit nem szoktunk egy tipikus offshore országnak gondolni, tehát hogy az a legtipikusabb offshore országok hamar lekapcsolták. Miért? Tehát, hogy mi az az érvelés, amivel tehát annyira világosnak látszik, ahogy így beszélgetünk erről, meg ahogy nem tudom, a hétköznapi ember gondolkodik erről, hogy számunkra teljesen egyértelmű, hogy ha van egy cég, tehát ha van egy kis KFT-d, BT-d, egyéni vállalkozásod, bármi, akkor ott mindenki nyilvánosan láthatja, hogy ki a tulajdonos. Mivel lehet azt indokolni, hogy egy magántőke alap, vagy egy nagy offshore hangszámla, hogy bármi titkos legyen.
Hát ezt nem biztos, hogy én tudom megválaszolni, mert nekem nincsen titkos offshore számlám, meg offshore cégem, sem magántők alapom. Szerintem is evidens, hogy ezt meg kellene ismerni, de talán pont ebből a reakcióból látszik az, hogy mennyire erős érv volt az az offshore mellett, hogy rejtőzködni lehet általa.
Hogy ekkora problémát jelent az? Létezik, tehát nyilvánvalóan azt el tudom fogadni, hogy nem kell mindent a működésével kapcsolatban kiteregetni egy cégnek, de hogy ki a tulajdonosa, az nem az üzleti titok kategóriája, annak alapvető tudásnak kéne lennie szerintem.
Így van, de azért nyilván vannak olyan üzleti körök, amelyiknek éppen az az érdeke, hogy a vagyonát valahogyan elrejtse, tehát itt mondjuk itt a tipikusan orosz oligarchákra gondolok például, akiknek ez abszolút érdeke lehet, és még számtalan.
Azt én értem, hogy az ő oldalukról, tehát hogy akik ugye érdeke elrejteni, engem inkább az érdekel, hogyha mondjuk az Európai Bíróság hoz egy döntést, akkor az ott ülő jogászok, azok milyen érvek mellett képesek visszacsinálni egy olyan folyamatot, ami hát egy több évtizedes tanulság tulajdonképpen, hogy itt... Ha az államok az adóalapjukat vissza akarják szerezni, ráadásul ugye a globális minimáladó korszakában vagyunk, tehát most már úgy tűnt, hogy mintha lenne elhatározottsága tagállamok kormányai felől, hogy ezeket az adóalapokat visszaszipkázzák, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy az Európai Bíróság ugyanannak az EU-nak egy másik szerve, amelyik tulajdonképpen ezt az átláthatóságot megteremtette, ez meg visszaszívja ezt, hogy milyen érvek lehetnek ott egyáltalán, ami alapján ez megtehető.
Kizárólag ilyen magánszféra védelmére vonatkozó érveket tudok elképzelni, amik ezt indokolhatják, hogy megszorításokkal. De egyébként azt hiszem, hogy az EU most gondolkozik azon, hogy valahogy úgy alakítsa át a rendszert, hogy tényleg nem mindenki számára legyen hozzáférhető, de mondjuk indokolható csoportok számára, tehát mondjuk nyilván a hatóságok férjenek hozzá, és tudjanak nyomozni, hogyha szükség van, és felmerült még, ha jól emlékszem, az ilyen transzparenciával foglalkozó NGO-k, civil szervezeteknek a hozzáférése, és az újságíróké is. Tehát, hogy valahogyan kialakítani olyan rendszert, hogy legalább ezek a szűkebb csoportok jó indokkal bele tudjanak nézni, hogy mi
akkor
van.
Akkor nézzük ezt az utolsó. Te, mint újságíró, ugye mire tudtad használni ezt a rendszert? Ugye azt mondod, hogy Magyarországon 2021-ben váltak nyilvánossá ezek az adatok. A cikkeidből kiderül, hogy azért némi pontatlanság volt ezekben az adatbázisokban, de mégis nagyon hasznos vált, mert tudtál belőle írni egy csomó cikket, ahol feltártál ilyen kapcsolódásokat.
Igen, és egyébként teljesen véletlenül kezdődött ez, hogy én ezzel foglalkoztam. Én az, hogy ilyen tényleges tulajdonosi adatbázis van, arról én már olvastam, de előtte soha nem használtam, és akkor tavaly decemberben így, nem mondom, hogy ráértem, mert a karácsony előtti készülődés az eléggé így levitte a szabadidőmet, de meg még volt egy csomó munkám is, de persze nyilván mivel foglalkozok, hanem azzal, hogy hozzáférést kérek a tényleges tulajdonosi adatbázishoz, amit Magyarországon a NAV működtet, és akkor amikor mondták, hogy persze hozzá lehet férni, csak 1500 forintba kerül egy lekérdezés, de egyébként lehet regisztráció után, akkor elkezdtem nézegetni, hogy is néz ki ez, és mire jó vajon, és pont azokban a napokban olvastam cikket magántőke alapokkal kapcsolatban, ami nagyon-nagyon érdekesnek tűnt, és akkor teljesen egy ilyen ötlettől vezérelve beírtam a keresőbe azt, hogy magántőke alap, és nagyon meglepődtem, amikor kidobott 30-valahány találatot. És azok ténylegesen magántőke alapok voltak, tehát nem ők magántőke alap kezelő cégek, hanem rendesen magántőke alapok. És akkor kíváncsiságból letöltöttem egyet, egy adatlapot, megnéztem az egyik magántőkállapot, hogy na, mit ír róla, és hát oda volt író, hogy Száraz István. És akkor kezdtem el így nagyon-nagyon telefonálgatni, hogy ez lehetséges-e, de ugye felhívtam néhány olyan embert, akikről tudom, hogy értenek ehhez, vagy foglalkoztak már vele, hogy magántőke alapokat is megtalálni ebben az adatbázisban, és azt mondták, hogy szerintük ez nem lehet, hogy ott biztos valami hiba van, mert hogy ez akkor már biztos valaki észrevette volna, hogyha ott vannak.
De azért nem hitték el, mert azt gondolták, hogy az már föltűnt volna valakinek?
Igen.
Az első, tehát hogy így tűnik fel, hogy valakinek először.
Én azt hiszem, hogy ez lehetett, hogy véletlenül én voltam az első, aki ezt észrevette, de mondjuk még azért az is lett, hogy ahogy mondtam, hogy ez egy fiatal adatbázis volt, hanem tök kialakulatlan, itt menet közben kiderült, hogy se a jogalkotó nem gondolt, tehát valószínűleg minden részletet, hogy ez hogy is kéne kinézzen, valószínűleg a bankok sem, akiknek ugye az a feladata, hogy azokat az adatokat oda feltöltsék, és egy nagyon sok minden nem volt egyértelmű. És így
ez nagyon fontos, elő, amit most mondtál, hogy ugye a bankok, tehát hogy a magántőke alapot működtető cég vele, ahol vezeti a bankját, és a banknak a feladata, hogy ebbe az adatbázisba föltöltse a tényleges tulajdonost?
Igen, tehát az a szabály, hogy a számlavezető feladatává teszi az erre vonatkozó törvény, remélem jól mondom, hogy megállapítsa, hogy ki a tényleges tulajdonosa a számlához tartozó cégeknek, vagy hát üzleti formációknak, és azt utána havonként ellenőrizze, és tényleg, tehát hogy ezt így napra készen tartsa, hogy kik azok, ha esetleg van változás, és ezeket az adatokat feltöltse a NAV rendszerébe.
Az tehát nagyon, ez tehát akkor nézzük meg egyszer ezt a konstrukciót részleteiben, tehát hogy van egy magántőke alapot működtető társaság, ami egy cég. Vannak a befektetők, akik ezen a cégen kívül vannak, ez a cég létrehoz egy alapot, ezek a gazdag emberek belerakják ebbe az alapba a pénzüket, de ennek az alapnak alapvetően nincsenek tisztségviselői, vagy igazgatói, vagy ilyesmi, hanem ez egy alap, tisztségviselői annak a cégnek vannak, akik létrehozzák az alapot, ha jól értem.
Igen, és viszont a magántőke alapnak ugyan tisztségviselő nincsenek, ahogy mondod, de tulajdonosai vannak, tényleges tulajdonosai vannak, és azok már pedig ezek a befektetők, illetve
akik viszont erős anonimak.
Vita van, hogy na most ezek kicsodák, de szerintem viszonylag egyértelmű, hogy a befektetők, hiszen ők húzzák
akik
a
viszont
hasznot.
Anonimek maradnak, és elvileg igen. Ők nem befolyásolják az alapnak a döntéseit, tehát hogy ők számukra részesednek a profitból, de nem hoznak elvileg befektetői döntéseket.
Igen. Igen, viszont ugye néhány számlavezető, ahogy azt itt aztán megnéztem az összes többi magántőke alapot is, amit meg lehetett egyáltalán találni ebben az adatbázisban, és a számlavezetők egy része az bizony úgy gondolta, hogy a tényleges tulajdonos magántőke alap esetében az a befektető, aki, és akkor ott ugye a tulajdonrészt is ki tudták mutatni, tehát néhány, sok esetben 100% szerepel, sok esetben mondjuk 75%, azt hiszem, hogy a törvény szerint a 25% feletti tényleges tulajdonnal rendelkezőket kell feltüntetni, tehát akik ott voltak, azoknak mind legalább negyed részben volt érdekeltsége ezekben az alapokban.
Hogyan lehet azt garantálni, hogyha én egy gazdag emberként berakom oda a pénzemet, és ott van valaki, aki nem egy gazdag ember, adott esetben még ismerem is, egy alapkezelő, akkor én ne lehessek befolyással arra, hogy ő milyen befektetési döntéseket hoz. Tehát, hogy ne üljünk le és beszéljük meg, hogy figyelj, elvileg én átadtam neked a vagyonomat, elvileg te hozod a döntéseket, hogy mibe fektetsz, de azért én nagyon szeretném, ha már idehoztam hozzád, és nem a versenytársadhoz, én nagyon szeretném, hogy ebbe a csirke cégbe rakd, és ne abba a pulyka cégbe. Hogyan lehet ezt garantálni?
Sehogy, hogy őszinte legyek, de az eredeti ötlet ennek a konstrukcióra az tényleg az, hogy én egy olyan befektető vagyok, akinek nagyon sok a pénze, de fogalmam sincs, mit kéne vele csinálni, és ezért megbízok egy alapkezelőt, hogy hozza meg helyettem ezeket a döntéseket, mert ő neki ez a szakmája, és ért hozzá, és majd biztosan jól fialtatja a pénzemet. Tehát elvileg ez a konstrukció lényege. Csak Magyarországon nem pontosan így működik, ahogy látjuk, legalábbis ezekben a kormány közeli üzleti körökben, mert itt inkább azt látjuk, hogy az alapkezelő cég és az alapcégnek a tisztviselői és az alapba a pénzüket rakó milliárdosok között nagyon sok személyes és üzleti kapcsolódás van. Tehát ilyen módon szerintem ezt nem lehet kizárni.
Hogy igen, mert ugye amit te feltártál, meg mások is, azok nem azt sejtetik, hogy ezek többségében olyan emberek lennének, akik ne tudnának amúgy bánni a pénzzel, hiszen ezek többségében üzletemberek. Vannak kivételek, de ugye amit láttunk, tehát nagyságrendileg egy ilyen 100 közeli magántőke alap volt egy évvel ezelőtt, most már inkább a 200 felé tart a számuk a cikkeid alapján, és hát ezeknek egy nagy része ilyen NER körüli üzletember gyakorlatilag, egy másik része ilyen MOL és hasonló nagy cégekhez kötődik. Van mondjuk olyan is benne, amit láttam a cikkekben, hogy piarista rend is itt fialtatja a pénzeit, tehát valószínűleg a piarista rend az nem annyira ért ahhoz, hogy miben rakja a pénzét, ott el tudom inni, hogy ott tényleg valakire átruházzák a döntéseket. De hát, és ugye ilyenek, mint a magyar állam, tehát hogy fejlesztési bankok rakják ilyenekbe a pénzeket, amik aztán külön nem értem, hogy egy ilyen konstrukciót az állam mire használ.
Nem tudom megmondani sajnos, csak az látszik, amit sikerült kideríteni, amikor tényleg egy tényleges tulajdonos tudtam azonosítani mögöttük, hogy azt hiszem, hogy a magántők alapoknak körülbelül az ötöde volt eleve benne ebben az adatbázisban, ami szerintem önmagában kérdéseket vett föl, hogy na jó, de hol a többi, hogy azok miért nem voltak ott. És nem mindegy, de hogyha azt az ötödöt megnézem, akkor annak a legnagyobb része az nagyon-nagyon egyértelműen kormányközeli üzleti szereplő volt. És egy további kisebb része pedig olyan, amelyik pedig egy-két lépésen keresztül könnyen köthető volt rá hozzájuk. Tehát mondjuk, ha csak mondok egy példát, egyik magántőke alapnak mondjuk Mészáros Lőrinc volt a végső tulajdonosa, de volt olyan magántőke alap, amelyiknek Kertész József volt a tényleges tulajdonosa, aki neki nagyon sok ilyen céges ügyét intéző ügyvéd, tehát hogy ilyen könnyen köthető volt nagyon sok személyiség hozzá.
Tehát úgy, az egyik tényleg az látszott, hogy kik a tulajdonosok, az is nagyon érdekes, hogy mit tulajdonolnak ezen keresztül a magántőke alapokon keresztül, és hát itt ugye a cikkedből ilyenek derülnek ki, hogy autópálya koncessziót, hotelláncokat, palotákat az Andrássy úton, éttermeket, bankokat, iparvállalatokat, hulladékkezelőket, tehát hogy nagyon sok fajta dolgot, amit az emberek ismernek, csak nem tudják, hogy ezt a céget egy magán alap kezeli.
Igen, mert meg ugye a másik érdekes példa volt a januárból még a bankholding, ugye a Magyar Bankholding, ami egy azért nagy részben állami vállalkozás, de mégis ott volt 11%-ban több céges áttételen és egy magántőke alapon keresztül Száraz István, a jegybank elnök fiának a közismert barátja. Úgyhogy igen, nagyon érdekes. Azt még csak nagyon gyorsan elmondanám, hogy hogy a magántőke alapok mit birtokolnak, és hogy ezt a sajtó feltárta, az nem az én érdemem alapvetően, hanem több más újságíró, kiváló újságíró ezen hosszú ideje dolgozik a Heti Válasznál, az Átlátszónál, és más újságoknál is, hogy ezeket folyamatosan napra készen lehessen tudni, hogy mi van a magántőke alapokban, és hát egészen elképesztő, hogy mi van a magántőke alapokban. Rengeteg korábban állami vagyon.
Igen, ezt köszi, hogy megemlítetted, hogy ezeket a cikkeket megtalálják a hallgatók online. Én még egyet hozzátennék, Bucski Péter a számokat is megpróbált mellé rakni, és ő azt állítja, hogy az összes magyarországi vállalat nyerességének 3,5%-a landolt magántőke alapoknál, míg a többségi magyar tulajdonban levő cégek profitjának 6,5%-át tették zsebre. Tehát, hogy bár...
És ez egy korábbi becslés, ez talán legalább másfél éves, mert tehát azóta szerintem ez a szám, ez az arány, ez csak növekedhetett.
Uh-huh. Azt nézzük, tehát, hogy ugye ez azért nagyon fontos, mert amikor azt mondjuk, hogy 100 vagy 200 ilyen magántőke alap van, akkor az első halásra, nem tudom, valakinek soknak tűnik, valakinek kevésnek tűnik, de hogy ezek volumenében, tehát pénzügyi volumenében, ezek hatalmas nagy alapok, amik elég jelentős potenciális adóalapot képviselnek. Tehát amikor Magyarországon arról megy a vita, én elég sokszor szoktam kapni azt a kérdést például, hogy lenne Magyarországnak elég pénze a tanárok bérét megfinanszírozni, és azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, ahol szerintem be lehet mutatni, hogy igen, potenciálisan, hogyha nem tennénk lehetővé az adó elkerülés nagy részt, akkor bizony lenne a magyar államnak bőven pénze arra, hogy megfinanszírozzon ilyen fontos dolgokat, mint a tanárok bére.
Hát és az adó elkerülést itt a jelek szerint most már nem csak úgy tudja az állam, vagy úgy nem veszi észre az állam, vagy úgy nem szándékosan nem foglalkozik vele az állam, hogy a magántőke alapoknak a működését azt simán elnézi, hanem, vagy hát, hogy legalábbis nem tesz lépéseket, hogy itt rendet rakjon az adózásban, hanem úgy is, hogy a rejtőzködést is még tovább támogatja, hiszen az látszik, hogy ebből az adatbázisból egyszerűen eltűntek a magántőke alapok az elmúlt hónapokban, amióta erről én és aztán mások is cikkeket írtak,
ami nekem föltűnt igazából, és ezért gondoltam, hogy meghívnálak egy beszélgetésre, hogy ugye a legfrissebb cikkedben arról számoltál be, hogy ugye bár egy-két éven keresztül nyitva volt ez az ablak, és be tudták kukkantani egy kicsit ebbe a világba, de amint megírtad ezeket a cikkeket, meg megírták mások, akiket említettél, ez az ablak most bezárult, hiszen eltűntek ezek a az adatok ebből az adatbázisból, tehát most megint nem tudjuk, hogy hány ilyen van, kik a tulajdonosok, mit tulajdonolnak, jól gondolom?
Szerintem igen, azt tudjuk, hogy hány ilyen van, mert a Magyar Nemzeti Banknak van egy nyilvántartása erről, és akkor ott azt ki lehet keresgélni, de hogy ki és mennyi pénzt tart benne, és azt mi befekteti, azt ebből az adatbázisból már szerintem többet nem fogjuk megtudni. Mert hogy ugye itt jogi problémák vannak, a magántőke alapoknak a kezelő cégei, azok általában azzal érvelnek, hogy de hát nekik nem is kellene ott lenniük, mert őket kifejezetten nem nevesíti az erre vonatkozó törvény, hogy mit kell a tényleges tulajdonosi adatbázisba betenni. De közben meg nyilván a jogalkotói szándék az ezzel éppen a transzparencia, akármilyen üzleti formációról is van szó, tehát hogy ez az érvelés azért szerintem egy kicsit problémás. Az tény, hogy nincsen odaírva az, hogy így betűvel, hogy magántőke alap, de attól még szerintem ott kellene lennie. És ez más nyugati országokban is egyértelmű, hogy ezeknek ott kellene lennie, legalábbis amennyire én ennek utána tudtam járni.
Ha már megemlítetted a nyugati országokat, akkor még egy dologra ki szeretnék térni, hogy mennyiben magyar jelenség ez, amiről beszélünk, vagy mennyiben nemzetközi jelenség? Mert ugye ez előbb úgy fogalmaztál, hogy Magyarországon nem feltétlenül arra használják ezt, ami az eredeti cél. Ugye ha az eredeti cél az volt, hogy van egy gazdag embered, aki nem akarja maga kezelni, mert nem ért hozzá, vagy nem akar vele foglalkozni, átadja ezt a jogot valaki másnak, hogy az üzleti döntéseket meghozza. De ez egy elvi konstrukció, és hogy Magyarországon nem erre használják, az abból világossá válik, amiket írtok cikkeket, de bennem fölmerül a kérdés, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy itt van egy ilyen éles kontraszt, hogy Magyarországon félre használják ezt a konstrukciót, Nyugat-Európában az eredeti célra használják, vagy lehetséges-e az, hogy Nyugat-Európában is alapvetően megtalálták ezt a formát azok, akik igazából az anonimitást preferálják, és nem pedig átruházni akarják a döntéseket, tehát hogy ott is effektíve részt vesznek a döntésekben.
Lehetséges, szerintem jobban utána kellene néznem. Én nem találtam erre vonatkozó, így a sajtóban legalábbis írásokat, hogy ez így történne, úgyhogy jobban utána kellene néznem, de egyébként az is elképzelhető, hogy egyszerűen másút az offshore-t használják ilyen célra. Magyarországon pedig valamiért úgy alakult,
potenciálisan el tudom képzelni, tehát mit tudom én, Madame Batancourt örökkel egy hatalmas vagyont, ő maga nem akar ezzel foglalkozni, hiszen ő nem egy üzletasszony, átadja valakinek. Tehát én el tudom képzelni ezt a konstrukciót, csak látván, hogy kik azok, akik harcolnak ez ellen, a nyilvánosság, átláthatóság ellen, ezek az offshore országok, bennem erős a kétely, hogy ne ugyanazt találnánk-e Nyugat-Európában, hogy itt tulajdonképpen itt az anonimitás a lényeg, és nem pedig a teherlevétele, az üzleti folyamatokat átlátni nem kívánó gazdag szeméről.
Hát még az is lehet, de egyébként, hogyha esetleg úgy alakul, hogy az Európai Unióba tényleg hoznak olyan szabályt, hogy az újságírók hozzáférhetnek, akkor abban igazad van, hogy lehet, hogy az első dolog, amit érdemes lesz megnézni más országokban is, hogy mondjam, eltanulták-e ezt a gyakorlatot más országok gazdag emberei a magyaroktól, vagy maguktól
vagy fordítva,
is erre jutottak,
én vagy nem fordítva. Nem lennék meglepődve, hogyha a magyarok tanulták volna máshonnan.
Még az is lehet.
Mi kell ahhoz, hogy ezt visszacsinálja az európai döntéshozatal? Tehát, hogy ugye most ott tartunk, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében nincs meg az a transzparencia, aminek korábban meg kellett volna lennie. Mi kell ahhoz, hogy arra felé nyomjuk a döntéshozókat, hogy már pedig ez egy irtózatosan fontos dolog, és a korábbi álláspontja volt a jó az Uniónak, amikor garantálni akarta a transzparenciát?
Amit én erről tudok, az, hogy az a transzparenciával foglalkozó civil szervezetek, meg egyébként ilyen újságírói, nemzetközi újságírói szervezetek, azok elég erősen igyekeznek így összehangoltan lobbizni, vagy hát próbálni arra felé nyomni az Európai Uniót, hogy ezt a kérdést rendezze, mert ez így nehezen.
Megtámadta valaki ezt a döntést egyébként?
Nem tudom, hogy hogyan lehet támadni ezt a döntést, de az biztos, hogy inkább a szabályozás átalakítása felé hatni, azt abban biztos vagyok, hogy próbálnak. Illetve vannak olyan törekvések is, hogy azokat az adatbázisokat, azokat a tényleges tulajdonosi adatbázisokat, amik még elérhetők, azokat ilyen közös erővel újságíró szervezetek próbálják digitalizálni, adatbázis berendezni és elérhetővé tenni, legalább addig, amíg az még lehetséges. És hát ezt minden országban egy kicsit más módon lehet megtenni, ha egyáltalán, ugye van, ahol nagyon drága, ott is lehet esetleg azzal próbálkozni, hogy mégiscsak hozzáférést kérni, és akkor gyorsan ezeket elérhetővé tenni, tehát vannak ilyen törekvések.
Jó, van-e olyan még, amit nem kérdeztem meg, és fontos ezzel az üggyel kapcsolatban?
Nekem nem jut eszembe, hogy most így szerintem beszélgettünk sok mindenről.
Szuper. Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, Vír Zsuzsanna, hogy ezt végig rágtad velem. Én azt javaslom...
Én köszönöm a meghívást.
Én azt javaslom minden a hallgatónak, hogy keresse meg a cikkeidet, majd linkeljük is őket a show notes-ba, és olvassa el, meg hát a többi újságíróit is, akit említettél, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoztak. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.